Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Tánc.
Üdvözlök mindenkit, Somodi Evelin vagyok. Zsurávszky Zoltán Alvó Szegek című új alkotói estjét holnap mutatja be a Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Nemzeti Tánc Színházban. A produkció a magyar költészet és a táncművészet találkozását állítja középpontba, ahol a mozdulat és a vers párbeszéd belép egymással. A koreográfiákban Nagy László, Vörös Marti, Arany Radnóti és Pilinszky költészetekkel életre Kis Ferenc és Szarka Tamás zenéjére. Zsurávszky elmondása szerint a darab a magyar történelem megrázó pillanatait idézi meg. A forradalmak, a holokauszt és az 56-os események emlékét. A koreográfus szerint a néptánc kortárs formában is képes gondolatokat közvetíteni, a táncos pedig testével tolmácsolja a költői üzenetet. Az előadás egyszerre emlékezés és újrateremtés, a társulat pedig Kis Ferenc zeneszerző emlékének ajánlja az estet. A következő percekben a rendező koreográfust kérdezem. Ugye Alvó Szegek, ez Pilinszky négysoros szövegének az eleje.
Az első két szava, igen.
Ez hogyan inspirálta az előadást?
Koncertszámokból áll az egész est, táncköltészet címmel fogjuk előadni, és Kis Ferenc zeneszerző barátomnak ajánljuk, aki egy éve hunyt el, és nagyon sok zenes számára készítettem koreográfiát, és hát valóban ez nagyon különleges a Magyar Nemzeti Tánc Együttestől, mert mi általában folklort, eredeti anyagot táncunk, kalottaszegi, szatmári, mezőségi, gyímesi táncokat, de természetesen a repertoárunkban hatalmas, ragyogó mesedarabok is vannak, 4 mesedarabunk van, ifjúsági előadások, néprajzi előadások, drámai előadások, ez egy különleges, versekre készített est lesz különben, az Alvó Szegek, és valóban Pilinszky négy sorosának kezdő sorai ezek. Az is egy koreográfia lett a sorban, de tulajdonképpen megidézzük Ady Endrét, megidézzük Vörös Marti Mihályt, a Vincigánya, megidézzük Szarka Tamás a Táncahova című zeneművére készített koreográfiát, de főleg 4-5 számot készítettem Kis Ferenc zenére, és ezek nagyon inspiratív zenék, egy kicsit borúsabbak a műsorunk, kicsit komorabb hangvételű, nem azért, hogy költénk csak ilyen szomorú verseket készítenek, írnak, de nagyon megfogott engem, és nagyon inspiráló volt, hogy az együttesem, akik kiválóan táncolnak, természetesen fantasztikus, hivatásos táncosok, ők ilyen típusú zenékre, vagy nem zenékre, vagy ritmusokra, például a vendégkövetelében Nagy Lászlónak az 56-os verse is megszólal, korábban koreografáltam, most a legújabb számom valóban a Pilinszky négy sorosa.
Az előadás leírásában van egy nagyon szép megfogalmazás az előadásról, legalábbis nekem nagyon tetszik a mozdulat és a vers dialógusa. Ez alapján úgy lehet elképzelni az előadást, hogy akkor halljuk ezeket a verseket, és akkor úgymond nem zenére látjuk a koreográfiát.
Van, amikor akár a költő saját maga mondja el a verset, a Nagy Lászlónak a vendégkövetele című versét ő maga szavalja, és ez nagyon izgalmas, de azért a Vörös Martinak a Vincigányát az Bessenyei Ferenc előadásában halljuk, és természetesen vannak olyan számok, amiket zeneszerzők írtak meg, mondjuk Szarka Tamás tulajdonképpen, aki tavaly a Petőfi zenei diátadó volt, évad zeneszerzője, ő is egy kortárs költő. Kis Ferenc, aki meghalt egy évvel ezelőtt, ő is szinte kortárs költő volt, olyan gyönyörű, átírt különben Radnóti számokat, átírt tulajdonképpen, nem voltak semmilyen régi szép idők, egy ilyen a nagyvárosi CD-jéről, a nagyvárosi Bújdosok című CD-jéről hallhatóak ezek a számok. Én adósa voltam, felének jó barátok voltunk, és én szerettem volna neki ezt a Pilinszkyt megcsinálni, megkoreografálni az ő zenére, és hát erre a nagyon kifejező zenére igazából sikerült egy ma is mondani valóval felkészített verset és koreográfiát készíteni, ami tulajdonképpen a háborúra, a kiszolgáltatottságra, tulajdonképpen el a kárpátaljai olyan jellegű, megfogják az embereket az utcán, és mikrobuszokkal tolják, tömködik őket, és viszik őket a frontra. Tehát ez az, ami engem izgat, és az aktuálisát teszi ezeket. Ezt a Pilinszky négysorsát, ami tulajdonképpen persze nagyon nehéz megfogalmazni, mert ebben a négy sorban benne van mind a múlt századnak azok a fogolytáborai, azok a munkatáborai, az érzésvilág, amikor egy embernek elveszik a szabadságát, és tulajdonképpen kiszolgáltatottá válik a hatalomnak, és az estemben, az estünkben pedig több ilyen jellegű koreográfia is van.
Mondhatjuk, hogy a néptánc és a kortárs világ elegyedik ebben az előadásban?
Valóban ez kortárs néptánc, úgy is lehet mondani. Tehát minket ugye autentikus néptáncosoknak tartanak, táncázasoknak tartanak, de a hivatásos táncosok azért többek ennél. Tehát természetesen az eredeti anyagot, mint motivikai kincset felhasználják, és igazából rá lehet fektetni arra, amikor halljuk ezeket a verseket, halljuk ezeket a ritmusokat, a szüneteket, a felkiáltóeket, a kiáltásokat, a sóhajtásokat. Ugyanúgy ezekre a szinte zenélő prózára lehet mozdulatot formálni, és lehet mozdulatfolyamatot, sőt dramaturgiát lehet benne érzékelni, és a mozdulat, a zene, a szöveg a megjelenő anyanyelvünk mellett megjelenik a táncos anyanyelv, és a táncos anyanyelvben kifejezzük mindezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat.
Esemény.
Hét városi sétát szervez november 8-a és 29-e között a KÉK Kortárs Építészeti Központ, amely a sétákra felajánlott adományokat a jövő évi Budapest 100 Fesztivál megvalósítására fordítja. A központ közleménye szerint a hét séta a város változatos helyszínein, változatos korokon átvezeti a résztvevőket, akik megismerhetik többek között a GANZ, Kolónia munkás és tisztviselőházait, Pest régi tereit, Pest mágnás negyedét, valamint Lágymányost a Gombától a Gellért udvarig, vagyis a Móricztól a Kosztolányi térig. Kiderül, hogy merre vezet a Gellért hegy zöldje, de lesznek séták a Margit szigetre, és megelevenedik a műszaki asztalon született Szent Imre város, vagyis Új Buda tervezésének története is. A 2026-os Budapest 100 Fesztivál megvalósítását a szervezők részben az őszi és tavaszi látogatói séták bevételéből finanszírozzák. A 16. Budapest 100 Fesztivál témáját a szervezők december elején hirdetik majd ki.
Fesztivál.
Koncertekkel, kiállításokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várja az érdeklődőket november 10-e és 20-a között a Hét Torony Fesztivál. Bakon, Zalaegerszegen, Lendván, Temesváron, Kolozsváron, Székelykeresztúron, Székelyudvarhelyen, Kakasdon és Budapesten. A 10 napon át tartó fesztiválon Makovecz Imre, Kossuth és Ybl Miklós díjas magyar építész ikonikus tereiben élheti át a közönség a népzene, a világzene és az építészet találkozását Magyarországon és ilyen határon túl. A fesztivál november 10-én ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét Bakon. Filmvetítéssel emlékeznek Kis Ferenc hangépítészre, majd a Rustico koncertje várja a közönséget Kubinyi Júlia, Szokolai Dongó Balázs és Zimmer Ferenc közreműködésével. November 11-én Zalaegerszegen a Pajtakult minikonferencia keretében a résztvevők a helyi és régiós építészetet mutatják be rövid előadások és kerekasztal beszélgetések formájában. Lendván november 12-én vetítik Lila Cohen amerikai építész kisfilmjét, majd a Szent Efrém férfi karat koncertet. November 13-án Temesváron az új évezred református központban az erdélyi építészet utazó kiállítás várja az érdeklődőket, és fellép a Dress vonós kvartett. Kolozsváron november 14-én a törökvágási református templomban ugyancsak látható lesz az építészeti utazó kiállítás, majd a Koszorús Krisztina Koszika és Szász Csaba duó koncertjét hallhatja a közönség, este pedig a Dress vonós kvartett lép fel. A közlemény szerint a kvartett november 15-én Székelykeresztúron a Centrál Bisztróban, november 16-án Székelyudvarhelyen folytatja erdélyi turnéját az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány közreműködésével. Kakasdon november 19-én a Faluházban Makovecz Imre Angyalok című kiállítása és fényfestészet várja a közönséget. Herczko Ágnes és Nikola Parov koncertjén Barna Anikó citerázik, majd Balogh Kálmán triója lép fel Koszorús Krisztina Koszika közreműködésével. A fesztivál zárásaként november 20-án lesz Makovecz Imre emléktáblájának megkoszorúzása Budapesten a Villányi út 8 szám alatt, és ezen a napon az Angyalok és építészet Makovecz Imre 90 című kiállítás megnyitójának keretében adják át a Makovecz díjat a műcsarnokban.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Békebeli édességek békésből. Vannak olyan édességek, amelyek majszolása közben melegség járja át a szívünket. Egy tálba tegyünk 10 tojás sárgáját és 10 kanálnyi cukorport. Ezeket keverjük jól össze habosra. Ami körülbelül fél óra alatt következik be. Ekkor tegyünk bele 10 kanálnyi lisztet, aztán a tojás fehérjének habját is elegyítsük lassanként a tojás sárgás cukor közé. Tegyük vajjal kikent torta formába, jó magasan öntve, és süssük sütőben csendes, egyenlő tűz mellett. Készítsünk rá cukorjeget a következő módon. 3 tojás fehérjét 3 nagy kanálnyi porcukorral keverjünk jól el, míg könnyű, hófehér és habos lesz. A 19. század végén nagyjából így nézett ki egy diótorta elkészítése, legalább 2, inkább 3 órás műveletnek számított. Zilai Ágnes 1891-ben megjelent népszerű receptgyűjteményében, a Valódi Magyar Szakácskönyvben ráadásul nem ez a legördöngősebb sütemény. Persze tudjuk jól, hogy se robotgép, se előre bekevert cukormáz vagy kész tortalap nem volt még ekkor, így hát maradt az órákon át tartó keverés, sütés, díszítés. De mindez nem volt hiába való fáradtság. Békebeli ízek, melyek összetevői vidékenként változóak, de a lényegük mindenhol ugyanaz. Gondossággal és szeretettel készülnek. Békés megye egyik leghíresebb helyszínén, a gyulai 100 éves cukrászdában minden adott ahhoz, hogy igazi időutazást tegyünk, és hirtelen a boldog békeidőkbe képzeljük magunkat. A ma is működő cukrászda a reformkor közepén 1840-ben nyitott. A korhű berendezés, a festett falak, az egykori műhelyben berendezett cukrászmúzeum megidézi Petőfi korát, amikor a cukrászda a társasági élet egyik központi helye volt. És hogy milyen finomságokat kóstolhattak a régi gyulai polgárok? Ez támpontként szolgálhat Cifra István 1816-os Magyar Nemzeti Szakácskönyve, mely a magyar gasztronómia egyik alapműve. Átlapozva a leírásokat azt látni, hogy 200 éve is azt számított igazán ünnepi süteménynek, amelyben egzotikus ízek, gyümölcsök, fűszerek jelentek meg, vagy azok, amelyek elkészítése hosszadalmas és összetett folyamat volt. A 19. század első felében az igazán kelendő édességek a sok emeletes, gazdagon díszített tortafélék voltak.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Kiabálás, földönfetrengés, csapkodás, könnyek, és persze a tehetetlenség, amit ilyenkor szülőként érzünk. Itt egy remek könyv, amely segít megérteni, mi zajlik a gyerekben, és miért van valójában szüksége arra, hogy hisztizzen. Nem csodát ígér ez a kötet, hanem azt, hogy tudni fogod, mit tegyél, hogy közelebb kerülj a gyerekedhez, önmagadhoz és a nyugodt hétköznapokhoz. A címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dükkitörésekhez. A szerző pedig Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője, maga is fekete öves hisztis, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogyha most fel kellene idéznie egy igazán emlékezetes hisztit, akkor melyik lenne az?
Hát olyat is nagyon sokat tudnék mondani, ami így a közvetlen környezetemben, vagy amit a munkám során látok, vagy amit ovis gyerekeknél tapasztalok, de ugyanolyan élénken fel tudok idézni olyat is, amikor én hisztiztem. Mondjuk a legmarkánsabb, azt hiszem, hogy a legidegesítőbb talán az lehetett az én hisztimben, hogy viszonylag hamar éreztem úgy gyerekkoromban, hogy muszáj nagyon nagy amplitudóval kifejeznem, amit érzek, és ezt gyakran úgy tettem meg, hogy mondjuk bevágtam egy ajtót, és így nagyon ott van a fülemben annak a hangja, amikor így egy ilyen bérházban bevágod az ajtót, és utána így pereg le a festék az ajtó keretről, és azt még így hallod egy pár másodpercig.
Esen szó arról, hogy hogyan született meg ez a könyv, tehát a szakmai tapasztalataid, amilyen kérdésekkel megkerestek téged, amilyen gyereket láttál, akinél pont nem tudták a szülők, hogy mit kellene csinálni, ez adódott össze?
Igazából a legeslegerősebb az az, hogy a legtöbbször, amikor egy szülő segítséget kér, az akkor van, nyilván most leveszem azt, amikor tényleg van valami olyan diagnózis a háttérben, amikor egy szakmai segítséget kér egy szülő, de hogyha nevelési helyzetben kérnek segítséget, az a legtöbb esetben az, hogy a fejemre nőtt, nem tudom irányítani, nem tudom megállítani a dükkitöréseit, borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerülünk, teljesen eszköztelen vagyok, azt érzem, hogy ő irányítja a családot, és akkor ez volt az, hogy egy ilyen helyzetben senki nem érzi jól magát, a szülő sem érzi jól magát, de a gyerek sem. Tehát látszólag a gyerekek szeretik azokat a helyzeteket, amikben ők nyernek, de igazából hosszú távon nem szeretik, hogyha ők irányítják a hajót. Azt szeretik, hogyha a hajót valaki irányítja, és abba bele kell, hogy férjen, hogy ő ennek időnként ellene szegül. Hát gyerek próbálgatja a határait, tanulja önmagát, de azért a legnagyobb nehézséget a legtöbb esetben ez okozza a szülőknek, hogy egyszerűen nem ura a helyzeteknek.
És jól viselik a szülők, amikor azt mondod, hogy akkor kezdjetek róla beszélgetni, hogy milyen önismerettel rendelkezik, milyen beidegződései vannak, mit hozott magával gyerekkorban?
Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szülők már segítséget kérnek, akkor valószínűleg ott már nagyon nagy a szenvedésnyomás, és ha eléggé szenvedünk, akkor bármit megtennénk azért, hogy abból kikerüljünk. És nekem szerintem az egyik erősségem az az, a sok minden mellett, ami nem megy, de hogy ami például megy, az az, hogy nagyon úgy próbálok kommunikálni a szülőkkel, hogy nem hibást keresünk, semmi baj, hogyha ez nem megy, nem arra akarom megtalálni a választ, hogy tessék, akkor most itt kiderítettük, hogy te csinálod rosszul, egyáltalán nem, hanem van egy olyan kapcsolat, és ebben hiszek, hogyha egy jó kapcsolatot ki tud alakítani egy szakember egy szülővel, vagy egy ember egy másik emberrel, akkor ott lehet őszintén beszélni akár nehéz témákról is.
Min érdemes elgondolkodni a szülőnek? Szóval, hogyha tényleg önvizsgálatot tart, hogy mi az a pont, amire ő ugrik?
Például ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy mi az, ami neki már átment azon a határon, hogy ő sem tudja már megtartani a normál állapotát, amit itt szeretne szülőként működtetni. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy tisztában legyünk azzal, és ez egyszerre önismeret és egyszerre empátia mások felé, meg magunk felé is, hogyha nekem is nehezen megy az érzelmeimet kordában tartani, amikor a gyereknek hiába mondom el 120-szor, hogy vedd fel a cipődet, mert el kell indulnunk, mert el fogunk késni, és nekem is nehéz már szabályozni a saját érzelmeimet, akkor talán egy következő napon egyel türelmesebb leszek a nálam sokkal kisebb gyerekhez, akinek ez szintén nem megy. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos mantránk kell, hogy legyen, hogy a szülőség az nem valami olyan, amit akkor csinálunk jól, ha minden nap sütésesen lefut. Mindig lesznek konfliktusok azért, mert a gyereknek meg kell tanulnia a világot, az embereket, mindent meg kell tanulnia. És amikor van egy hisztis helyzet, vagy mondjuk két krízis között vagyunk félúton, akkor vagy már ott az agyam hátuljában szól, hogy ebből pillanatokon belül botrány lesz, akkor szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy nekem most ebben a pillanatban mi segítene. Mi segítene, hogy vagy én ne kerüljek bele ugyanabba az örvénybe, amiben a gyerekem van, mi segítene abban, hogy értsem, hogy mi történik a gyerekemben, én mit érzek, azt megpróbáljam beazonosítani, és miközben egyébként ezen gondolkozunk, ennek nem csak az a haszna, hogy rájövök, hogy mi lenne a megoldás abban a helyzetben, hanem az is a haszna, hogy az idegrendszer, az agy ilyenkor egy gondolkodó üzemmódban van, és az érzelmi rendszer egy picit meg tud nyugodni. És ha ilyenkor ránézünk újra arra a szituációra, amiben mondjuk egy közért közepén van éppen szabadul el a minden is, hogy akkor ott egy picit lehet, hogy könnyebb megoldásokat találni, ha mi már egy nyugodtabb állapotban vagyunk.
Sokszor kitérsz arra, amikor arról van szó, hogy érdemes átgondolni az embernek a saját gyerekkorában történteket, és az a szüleinek a reakcióit, hogy semmiképpen nem szeretnéd hibáztatni a szülőket, tehát nem erről van szó, de nagyon tanulságos az, amit hozunk gyerekkorból. Mondanál példát, hogy mi minden jelenhet meg? Mondjuk, hogyha a kislányunk aznap, nem tudom én, nem a piros cipőt, hanem a kéket szeretné fölvenni, de nagyon. És akkor egy ilyen rendes ortítózós hiszti van késéssel.
Két irányból válaszolnék. Az egyik az az, hogy én valóban azt gondolom, hogy bár manapság ez tényleg egy ilyen trend lett, hogy mennyire traumatizált mindenkit az előző generáció, de hogy én nem érzem, hogy ez nagyon előremutató lenne, mert minden kornak megvannak a maga törvényei, a maga szokásai, és persze nyilván ma már tudjuk, hogy nagyon nincs rendben egy gyereket megütni, de hogy 50-100 évvel ezelőtt teljesen más volt az emberek fejében, és én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy szülő valójában ártani szeretne a gyerekének. Sajnos előfordul, de hogy azért általában a szülők jót akarnak a gyereküknek, még hogyha ez időnként nagyon is balulsül el. És hogy régen mondjuk volt az, és akkor itt visszatérek a kék vagy piros cipős reggelre mondjuk, hogy régen nem volt ekkora szabadságfoka a gyerekeknek. Régen senki nem tette fel azt a kérdést, hogy melyik cipődet szeretnéd felvenni, hanem ott van, hát ráadásul ott van az az egy darab cipőd, amit így felvehetsz, úgyhogy vedd föl és induljunk. Nem volt ekkora, tényleg így tudom megfogalmazni, nem volt ekkora szabadságfok a levegőben. Nem volt kérdés, hogy én dönthetek-e bizonyos dolgokban. Ez szült egy olyan szülőgenerációt, akik nagyon nagy szabadságot szeretnének adni a gyereknek, és ezért nulladik pillanattól kezdve mindent megkérdeznek a gyerektől. Vegyünk fel pulóvert? Kérsz nem tudom mit? Így menjünk, oda menjünk, most menjünk a nagy jéghoz. Tehát tényleg kérdések ezrei záporoznak azért, mert az lett, hogy fú, ne korlátozzam be a gyerekemet, mert én nagyon be voltam korlátozva. Ezért lesz botrány abból, hogy a kék vagy a piros cipő. Mert, és igazából abból annak a frusztrációja nehéz egy ilyen reggeli elindulásban, hogy a gyerek se tudja. De addigra már rászoktattuk 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy dönthetsz bizonyos téged érintő kérdésekben, és utána meglepődünk, amikor egy ilyen döntési helyzetben ő ki akarja fejezni az akaratát, vagy szerintem sok minden ütközik egymással, és ezzel sincs semmi baj, ez is majd ki fog hozni, ki fog adni magából egy új generációt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek milyen szülők lesznek majd.
Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauza a gyerekkori dükitörésekhez, Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg.
Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.